gyülekezet az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. részének az első 7 versét olvassuk. Isten áldása legyen az igéjének hirdetésén és hallgatásán, és gondolunk szeretettel azokra is, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Itt szól hozzánk Isten szent igéje, azokban a napokban pedig, amikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát mondták, nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és asztalok körül szolgálunk. Választatok azért atyám fiai, ki közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. És tetszett e beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, ki hittel és szent lélekkel teljes férfiú volt, Fülöpöt, Prokóruszt, Nikánort, Timont, Pármenást és Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelitus volt, kiket állítottak az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket rájuk vetették, és az Isten igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Egész egyházi évünkben arról gondolkozunk, hogy mi az elég, és most azt mondhatnánk, hogy az Isten országában a megtérőknek a száma, az Úrhoz visszatérők, vele megbékélők száma nem elég, soha nem elég, és ezért itt kezdjük a mai szakaszunknak az, köszönöm szépen az értelmezését, hogy azokban a napokban, amikor a tanítványok szaporodtak. Nem mindig vannak ilyen szaporodós idők. Mindig van mód arra, hogy az Úrhoz találjunk, de vannak különleges időszakok, amikor úgy szinte magától terem a világ. Valahogy úgy van a földművelésben is, amelynek a képeit a Biblia gyakran használja, hogy néha bőséges termés van, néha aszályos idő van, van úgy, hogy muszáj pihentetni a földet, és magától terem a föld, amit éppen terem, és kibőjtölik azt az időt az emberek, a földművesek, amíg az ideje megint eljön a bőtermésnek, és így van az Isten országában is. Tehát azokban a napokban, amikor a tanítványok szaporodtak, tehát van egy nagyon határozott fejlődés és gyarapodás számban is, azokban az időkben viszály támad a gyülekezet két tábora között. Mert ez is olyan emberi dolog, hogy hát amikor úgy megnövekszik a közösség, akkor megjelennek a frakciók. És ugyanígy egy családban, minél nagyobb egy család, annál inkább megjelennek a különböző csoportok, ketten-hárman egymással jobban együtt vannak, aztán négyen-öten megint egy másik csoportot alkotnak. Nagyon emberi dolog ez, és pláne, ha van valamilyen kulturális vagy egyéb különbség is. Itt arról lehetett szó, hogy voltak a bennszülött ős lakos jeruzsálemi testvérek, ne felejtsük el, hogy ez a gyülekezet alapvetően zsidókból állt, vagy voltak köztük esetleg betértek, őket nevezték prozelitusoknak, prozelitáknak. De mindenki zsidó, tehát ha görög zsidókról beszélünk, akkor ők csak anyanyelvüket tekintve voltak másak, és már akkor úgy volt, mint ahogy ma is van egyébként, hogy sokan az életük végét közeledni érezve oda költöztek Jeruzsálembe, hogy aztán ott temessék majd el őket, és pedig azért, mert hát ha jön a messiás, és kezdődik a feltámadás, akkor ők jelen szeretnének lenni. Ez ma is így van, hogy sok kegyes zsidó az életét leéli Görögországban, mondjuk, vagy Amerikában, vagy még tudom én, Oroszországban, és máshogy is, és ha teheti, az élete utolsó éveit Jeruzsálemben tölti, hogy ott legyen, kéznél legyen, elsőként jelentkezhessen, ha a messiás megérkezik, és a feltámadás elkezdődik. Na és ezért volt sok görög özvegyasszony a gyülekezetben, és nyilván még idős férfiak, akik még tevékenyek voltak, és a vegyes, már a korosztályt tekintve vegyes egyéb gyülekezet, akik, mondom újra, alapvetően mint zsidókból álltak, és nem homogén ez a közösség sem, ma sem, Izraelben sem, mint ahogy vannak különbözőségek közöttük is. Nem véletlenül hangsúlyozza az ige Krisztusban a radikális különbözőségek feloldódnak, mert ilyen különbség is van, hogy vannak a nők, vannak a férfiak, vannak a gyerekek, vannak az idősebbek, vannak az értelmiségiek, vannak a kétkezi munkások, vannak, akik a művészeteket kedvelik, van, akinek botfüle van, és ami az egyiknek öröm, az a másiknak esetleg szenvedés. És nagyon sokféleképpen osztódunk, és azt arra tanít az ige, hogy ezeket a különbözőségeket a Krisztusban próbáljuk meg feloldani, és rájönni, hogy ahogy a testnek különböző részei vannak, van, amit kifejezetten a kirakatba rakunk ki, és van, amit ellenkezőleg szeretnénk elrejteni, de nem azért, mert alapvetően szégyeljük, vagy nincs rá szükségünk, hanem mert jobb azt elrejtve tartani, és vannak belső és külső részei ennek a szervezetnek, de nagyon nagy a baj, ha egy kis luk megjelenik egy fogon például, vagy egy szálka a köröm alá, mert milyen pici dolgok ezek, és mégis meghatározzák az egész szervezetnek a középletét. Hát valahogy így nézett ki ez a jeruzsálemi gyülekezet is, és most ahogy növekszik a gyülekezet, jönnek elő a problémák is. Vannak olyanok, akik ilyenkor azonnal elmenekülnek. Kijelentik, hogy ott nincs elég szeretet, például mit mulattunk ezen, amikor emberek bedobták, kicsit keserűen mulattunk, persze, nincs elég szeretet ott. És akkor kereket oldottak, mihelyt problémák mutatkoztak a gyülekezetben. Pedig ez megint csak olyan, mintha az ember minden problémás testrészét eltávolítaná. Néha igen, néha el kell távolítani, mert a betegség olyan fokú, de azért mégis együtt érzünk önmagunkkal. És dolgozunk azon, hogy az egész szervezet közérzete jó legyen. És itt is az apostolok nem mondták azt, hogy akkor félek, akas, félretjúk, görögök, menjenek innen el, foglalkozzanak a maguk problémájával, mi pedig itt magunk között szeretnénk jól érezni magunkat, hanem nagyon komolyan leültek, és nem olvassuk itt, hogy azt mondták, hogy na de testvérek, de görög testvérek. Mi ez a zúgolódás? Hát hogy képzelitek azt, hogy mi zúgolódtok? Hát hívő embernek nem szabad zúgolódni, hívő embernek csak hálát adni lehet, és csak engedelmesen ámeneket mondogatni. Hát ez nem így van, zsidóságon belül pláne nem így van, ott mindenkinek van határozott markáns vélemény, egy nagyon egészséges dolog. És minél szabadabb és egészségesebb egy gyülekezet, annál inkább megszólalhatnak az ellenkező vélemények is, amiket nem nyomnak le, hanem kezelik a problémákat. Hát mi is ez a probléma, kedves görög testvérek? Persze, hogy otthonosabban érzik magukat azok, akik itt születtek, itt élték le az életüket, és a legmélyen egy kicsit azt mondják, hogy bezzeg most ide jönnek meghalni, de amikor az ég zengett, hol voltak? Hát Görögországban voltak, mert ott akkor abban az időben ellentétben a maival sokkal jobban szaladt a szekér, és gazdaságilag jobban megérte Görögországban élni. És most jönnek ide az életük maradékát az Isten közelében eltölteni. De emlékszünk Jézus példázatára, a szőlőskert munkáira jelentkezők példázatára, akik között volt olyan, aki egy órát töltött csak a kertben. Nem azért, mert a többi időt átaludta, valahogy más felé vitt az útja. És Jézus azt mondja, igen, megbecsüljük azt is, aki egy órát fáradozik a kertben, mert nagy dolog, nagy kiváltság életünk utolsó idejét is Istennek ajánlani, vele eltölteni, az Úrnak szolgálni. És viadalmaskodott itt ebben a gyülekezetben is ez a szemlélet végül, hogy nem baj, az apostoloknak kellett ezt kimondani, nem baj testvére. Ha valaki idejött csak azért, hogy a feltámadás majd itt érje meg, mi örömmel fogadjuk őt is, és áldja meg őt az Úr, hadd legyen közöttünk. De még tovább, mi ez, amit zúgolódtak? Nem azon zúgolódtak, hogy később aztán ilyenek is voltak, hogy X prédikál és nem Y. Ezt szeretjük hallgatni, azt nem. Még Pál is följegyzi, hogy még őt is érik ilyen kritikák, hogy a levelei nagyszerűek, azt nem győzünk újra meg újra olvasni, tehát a szóloklatai, azok hitványak, gyöngék. És ezt Pál leírja becsülettel. Valahogy szóban nem tudott igazán maradandót alkotni, ha azok prédikációk voltak, amiket levélben leírt, akkor nagyon rendben van, mert valószínűleg nem felolvasta őket, hanem aféle bölcselkedő, hokmecoló zsidóként fejtegette az igét, és hát voltak olyanok, akik ezt sokkal jobban csinálták, mint ő. Aranyszájú emberek voltak ott, és Pálnak meg kell állapítani, hogy nem jött ilyen versenyt a többiekkel. Tehát ha egy jó ige hirdetést akartak hallani, akkor nem biztos, hogy Pált hallgatták meg, ha volt más választék is. Tehát ilyesmik is előfordultak, nagyon életszerű dolgok ezek. De itt most a problémát az okozza, hogy vannak olyanok, akiknek nem jut hely az asztal mellett, és nem a étkezés alkalmával, hanem a szolgálat alkalmával. És ettől meg vagyunk hatva. És azt mondjuk, hogy hát legyen minél zúgolódóbb minden gyülekezet ilyen szempontból, hogy mi az, hogy én nem mehetek takarítani, nem szolgálhatok fel, amikor ezt nem mosogathatok, én nem mehetek betegeket látogatni, én nem szolgálhatok az Úrnak, mert bár aztán történetünk egy része odafut ki, de nem merül ki mégsem a gyülekezet élete abban, hogy imádkozunk, énekelünk, igét hallgatunk, bizonyságot teszünk, hanem vannak földi tennivalók is. Akkor úgy volt, vannak olyan közösségek, például a Krisna tudatú hívők is, akiknél az istentisztelet része, hogy megetetjük az éhezőket. Nem kicsit elválik ez a dolog, néha-néha itt is szokott ilyen lenni, morog is a környék rendesen, hogyha jönnek éhes emberek, és megetetjük őket, de ott talán minden vasárnap. Így volt elsősorban a gyülekezetbe járók, részesültek az asztali közösségbe, több száz, vagy esetleg több ezer ember is ebédelt. Ott egy időben nagy éhség is volt Jeruzsálemben, és hát azok a testvérek, akik oda jártak a Jézus követő gyülekezetbe, azok a hagyományos köreikből is kiszorultak, és amúgy is egyébként a zsidó istentisztelet végén van a kidus, ha valaki hallott ezt a kifejezést már, ne azonnal mi ketten tudjuk, Ági is talán volt már ilyennen, ahol megvendékelik a hívőket, ez egy régi szokás, néha-néha mi is tartunk szeretetvendégséget, és havonta egyszer együtt ebédelünk, nagyon-nagyon jó dolog és nagy élmény ez. Szóval ezen zúgolódtak görög testvérek, hogy ők nem szolgálhatnak, ők nem mosogathatnak, ők nem vihetik a tálcát, ők nem kínálhatják, és nem kérdezhetik, hogy vettél-e már, nem vagy-e éhes, nyugodtan csomagolj magadnak, hogyha maradt a 12 tele kosárral valami. És hát a tanítványok, ők a Mátyással 12-re kiegészült tanítványi kör, összeülnek, és aztán azt olvassuk, hogy nem csak maguk közt tanácskoznak, hanem a tanítványok sokaságát egybegyűjtik. Vagyis nem csak önmagukra tekintenek úgy, mint akik tanítványok, apostolok, hanem így látják ezt a nagy, a pünkösd napján 3000-rel szaporodó, mondom, több ezres tömeget, hogy ők a tanítványok sokasága. Mert tegyetek tanítványá minden népet, mondta Jézus, a cél tehát nem egyfajta lelki fitness, oda járunk, és akkor megöblítgetjük a lelkünket, kicsit nosítjuk, hanem a tanítványság más. Követjük Jézust mindenben, amiben ő nekünk mintát ad, és persze vannak ennek olyan kifinomult részei, hogy vannak, akik megpróbálják öltözködés és étkezés és egyéb dolgokban is a helyes utat eltalálni, és akkor is, hogyha itt az asztalokról és étkezésről van szó, ezek nem kardinális kérdések, Pálnak van ebben igaza, aki azt mondja, hogy egyik megeheti az egyik dolgot, másik nem, és mindenki Istenre tekintve neki akarván engedelmeskedni, érzi jól magát, miközben eszik vagy nem eszik. Tehát tanítványnak lenni nem feltétlenül a Jézus öltözködését, hajviseletét, étkezését és egyebet követni való dolog, hanem azoknak az elveknek, az Atyához való viszonynak, a világhoz való viszonynak, a szegényekhez való viszonynak, a hatalomhoz való hozzáállásnak, az Isten országához való hozzáállásnak a kérdése. És ez a döntő. Nem attól keresztény valaki, hogy meg van keresztelve, és az egyik vagy másik politikai oldalhoz tartozik, hanem attól keresztény, ha olyan, mint Krisztus, ha őt követi, ha mesiás hívő, mert ugyanazt jelenti a mesiás, mint a Krisztus, csak az egyik héberül, a másik görögül van. Tehát mit tenne Jézus az én helyemben most? Ő mutatja nekem az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja ő. És igen, így jobb nekünk, hogyha az úrtól tanítottak vagyunk Jézuson keresztül. És nem mondjuk azt, hogy ezt ma nem lehet megvalósítani, mert igen, lefordítható a 21. század nyelvére, hogy mit jelent Krisztus tanítványának lenni. Tanúságos az apostolok módszere, amellyel megoldják ezt a problémát. Azt mondják a tanítványok gyülekezetének, hogy nem mi akarunk a nyakatokra ültetni embereket, hanem választhatok ti, választhatok magatoknak 7 férfiú. Csak ilyen nem lényegtelen, de mégis egyszerű általánosságokat mondanak, hogy ezek legyenek 70. Mert az se jó, hogyha vagy tudom én 70-et, bár van ilyen szám is a Bibliában, azt másra találták, bár 700-at. Nem mondják azt, hogy legyetek mindannyian. Tehát akik itt vannak, akkor nem bánom, mindenki szolgáljon a mellette ülőnek. és akkor etessétek egymást. Egyik rakja a másik szájába az ételt, mert nagyon sok fennivaló nem lenne egyébként, hanem oda-vissza etessétek egymást, ha már mindenképpen szolgálni szeretnétek. Komolyan veszünk a dolgot, és itt kezdődik valami, amit aztán később az egyházjog is rendez. Egy folyamat indul meg, egy új korszak kezdődik, ahol megpróbálják rendbe tenni a gyülekezetnek a működését, minden bizonnyal annak mintájára, ahogy ez Mózes rendelkezései szerint is történt a pusztában, hiszen ott is meghatározta a különböző szerepeket, voltak tizedesek, ötvenedesek, századosok, ezredesek, volt nagy tanács, voltak olyanok, akik az egyszerű ügyekben bíráskodtak, voltak mesteremberek, és ezekre mindre az elhívást tette rá, a pecsétet, és itt is egyrészt azt mondják, választatok 7 férfiút, aki majd szervezi az ügyeket, és hogy milyenek legyenek ezek az emberek, akiknek jó bizonyságuk van, akik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek. Tehát olyanokat választhatok magatok közül, akiknek jó a hírük, de olyanokat, akiknek tele a zsebük, például, vagy akik jól tudnak beszélni, és mindenkit lebeszélnek a maguk lehengerlő stílusával, hanem olyanokat, akik kipróbáltak, és akikről azt lehet mondani, igen, megállták a helyüket eddig is. De ez nem elég. Nem elég köztiszteletben állónak lenni, hanem szentlélekkel teljesnek is lenni ebben a szolgálatban. Mit jelent szentlélekkel teljes lenni? Ugye pünköstkor értjük meg azt, hogy ami eddig kívülről való vezetettséget jelentett, az most a nagykorúvá vált hívő embernek belülről való azonosulását, az Úrral való azonosulását jelenti. De vajon elég-e Szentlélekkel való beteljesedettséggel rendelkezni? Nem elég, nagyon jó, hogy ide teszi mellé az apostoli kar, hogy és bölcsességgel is. Mert nagyon sok buzgó hívő emberből sajnos hiányzik a bölcsesség. A bölcsesség, ami képesség arra, hogy megoldjuk a problémákat. Nem csak az, hogy látjuk, hogy mit kellene tenni, állást foglalunk benne, hanem mint itt. Ezek a tanítványok, akik nem voltak makulátlan emberek, bőségesen szolgáltat erről adatokat a 4 evangélium, de mégis erre az időre már megcsendesedtek, bölcsek lettek, és tudtak jó döntéseket hozni, mint amilyen ez is. Hát azt szeretnék, hogyha a 7 diakónus is ilyen ember lenne, nem csak köztiszteletben álló, nem csak szentlélekkel teljes, hanem bölcs ember is. Ki meg tud oldani egy ilyen gyakorlatias kérdést is. Ilyen szépen és ilyen egyszerű. Szóval ti válasszátok ki, és mi akkor felszenteljük őket erre a szolgálatra. Most átugrottam 2 verset, csak mondom, hogy odállították őket az apostolok elé, és miután imádkoztak, a kezüket rájuk tették, és fölszentelték őket. Nem marad el az imádság, az Úrral megbeszélik azért azután is, hogy e 7 embert választotta ki a nagy közösség, és imádkoznak, majd fölszentelik őket erre a szent szolgálatra, hogy kell leszedni az asztalt, a maradékot hogy kell összegyűjteni. Azt gondolnánk, hogy ezek olyan triviális dolgok, bárki csinálhatja, nem, ezek szent dolgok, és lehet így, és lehet úgy hozzáadni a dologhoz dühvel és zugolódással, miért mindig én csinálom, miért marad mindig rám a nehezen, miért a teli tálcával megy ki az egyik, és én meghozom a szennyest visszafelé. Hogy ez nem jól van, én is vinni akarom a teli tálcát, mert ez egy egész más dolog. Persze leegyszerűsítjük itt a dolgokat, mert voltak ennél bonyolultabb ügyek, ezek szociális munkások voltak, akik nem az egyszeri étkezésnél szolgáltak, hanem mindenféle ügyet kezeltek, hogy mi van az özvegyekkel, mi van az árvákkal, mi van a nehezebben élőkkel, akik számon tartották a gyülekezet gondozásra méltó tagjait. De ez egy szent munka. Ugyanolyan szent munka, mint az ige hirdetése és az imádkozás. És akkor itt van még egy fontos tanulság, hogy hát ne csináljon mindent, ha lehet. Az apostol se, akit az Úr az ige hirdetésére, az imádságra hívott el. Ez a foglalatosak maradunk egy kicsit körülményes fordítása annak a görög szónak, ami ott van, szó szerint valahogy úgy lehetne fordítani, hogy mi össze vagyunk varva. Tehát hozzá vagyunk csíptetve, elválaszthatatlanul az ige hirdetéséhez és a könyörgéshez. Tehát összenőttünk ezzel a feladattal, és ezt nem adhatjuk át másnak. Azért nem adhatják át másnak az apostolok, mert ebben az első generációban döntő szerepük volt azoknak, akik látták az Urat. Tehát ők másként voltak tanítványok. Most íródik még az Új Testamentum, és tudják, hogy ebből még a későbbi évszázadokban, évezredekben Biblia lesz. Tehát ezt csak mondják, aztán eltelik pár évtized, mire valaki eléri, hogy akkor végre írjuk már le a Márk evangéliumát, írjuk már le a többit is, és szedjük össze azokat a följegyzéseket, mint ahogy ezt Lukács is teszi, oknyomozó újságíróként, amelyek az Úrról szólnak, és akkor meg kell kérdezni a szemtanúkat, azokat, akik látták az üres sírt, a feltámadott Jézussal találkoztak, vagy ott álltak a keresztje alatt. És ebből tevődik majd össze az a fontos anyag, amit mind máig üdvösségünk érdekében mi is forgatunk. Tehát mi hadd maradjunk meg ennél a dolognál, és nem azért, mert kényelmesebb szövegeket olvasni és forgatni, nem olyan nagyon kényelmes ebben az összefüggésben, ahogy itt az apostolok mondják, hogy össze vagyunk varva az ige hirdetés és az imádkozás szolgálatával, mert Pál is például, amikor beszél a terheiről, akkor azt mondja, hogy ki beteg, hogy én is ne szenvednék, ki szégyenkezik, hogy én is ne égnék, és ott vannak a lelkemen minden nap a gyülekezetek gondjai. Tehát ha ő elkezdett egy munkát, akkor szorongott az Úr előtt, lesz-e belőle valami. Ismét fájdalommal szülöm őket, mondja egy másik helyen. Tehát bizony hordozni az Úr ügyét, az ébredés ügyét, a gyülekezet ügyét, az elég fárasztó dolog, ami Urunk Jézus példája is mutatja ezt, ütközni minden hatósággal, és így tovább. Még nézzük meg egy pillanatra, hogy kik azok, akiket kiválasztottak. Közülük három férfi van, akiről többet tudunk, a többieknek csak a neve van itt, beszédes nevek ezek, nem időzünk mellettük, de Istvánnal kezdi a felsorolást, Lukács, aki a szöveg lejegyzője. Őről a többet tudunk, és majd most a következő versekben derül ki, hogy ő hogyan lesz a közösség első mártírja. Mert nem csak az asztalok körül fordulódtak ezek a személyek, hanem a munkatársak lelki gondozását és az ige hirdetését is végezték. Ott van Fülöp is, aki szintén ismerünk, az etióp miniszter alkalmi utitársa lesz majd nem sokára. És van még egy név, és lehet, hogy csak a névazonosság az, ami miatt Jelenések könyvében találkozunk. Nikolausnak hívják az illetőt, ő az utolsó a sorban. A hagyomány úgy tartja, hogy a nikolaiták szektája tőle támad, ő egy prozelita, egy betért, zsidóságban betért, majd keresztényé lett férfi, de a Jelenések könyvében nem a pergamumi és az efézusi gyülekezettel kapcsolatos szövegekben nem pozitív figuraként kerül elő, hanem tévtanítóként, olyan valakiként, aki Bálámnak a magatartásához hasonló. Bálám, aki nagyon szép dolgokat mond Isten népéről, olyan gyönyörűeket, hogy máig benne van a zsidó Isten tiszteleti liturgiában, azzal kezdődik, azzal az áldással, amit Bálám mondott, de mégis zsidó nép legnagyobb ellenségének tartják, mert egyszerre mond szép kijelentéseket az Úrról is, adott tippeket, ötletet Báláknak, az ellenséges királynak, hogy hogyan lehet erkölcsileg tönkre tenni, megroppantani Izrael népét és legyőzni aztán. Tehát egy ilyen két arcú hívő ember lett belőle, nem sokat időzünk emellett, a szomorú tény mellett, csak megemlítem, hogy nem dől össze a világ akkor sem, ha sokak által kiválasztott személy megbillen, és a példaképből elrettentő példa lesz, ilyen előfordulhat, és előfordult azokban a napokban is, amikor a tanítványok szaporodtak, az Isten országa viszont tovább megy. Nem tudom, fogalmazhatok-e így, hogy szükség van olyanokra is, akik jól kezdik és rosszul végzik. Nem mondanám ezt, de azt igen, hogy tele van a Biblia ilyenekkel. Tele van olyanok történetével, akik jól indultak. Némelyek közülük, mikor megbuktak, utána újra talpra álltak. És ez is szép üzenete az igének. Nem tudjuk, hogyan végezte Nikolaus. És vannak olyanok, akik rosszul végzik. Isten kegyelme az egész földi időben lehetőséget ad nekünk a korrigálásra Isten kegyelméből. Tehát, ha kiválasztott, megtarthat és megújíthat és újra megerősíthet. És ezért fejezzük be szakaszunkat a 7. versnek ezzel az üzenetével, hogy és az Isten igéje növekedett és sokasodott nagyon a tanítványok száma. Ez az Isten igényének a növekedése nem a tanítása, az üzenet pontosabbá, hatalmasabbá tételét jelenti, hanem számbeli növekedésről van szó. Tehát a buzgó munka, a hűséges szolgálat megtermi a maga gyümölcsét, és nem csak a görög özvegyek és a kedves buzgó idős testvérek között megy előre az Isten országa, hanem azt mondja az ige, hogy és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. A kritikusok, a szemben állók, a pozícióban lévők is, inkább úgy is fordítom a mondatot, hogy ők sem húzták meg az evangélium hatását, hanem elérte őket az üzenet, és elállhatatlanul vonzani kezdte őket Isten országa felé. Áldjon meg bennünket az Úr mai küzdelmes időszakában az egyháznak. Márti kérte azt az imádságot, hogy is mondtad Mártikám, hogy a kegyelmi időszakban. Igen. Így van, tehát a kegyelmi időszak a mai időszak is. Ezt tegyük magunkével, segítsünk egymásnak, szent szolgálattal, hívjon el erre valami minket az Úr. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te egyházadnak a történetét, az elhívottak közösségét, az előtagjáról bizonyságoknak a felgeit, azokat, akik maguk idejében bölcsen, szentlélekkel telve megoldották a közösségnek a problémáit, és azért imádkozunk, hogy minket is ruház fel, Szent Lelkeddel, bízd meg a szolgálatra, segíts nekünk, hogy ne adjuk fel, ne gondoljuk azt, hogy a hatóság különböző döntései, ellenséges indulatai, ahogy ez az első keresztények idejében is volt, megakadályoznának bennünket abban, hogy az Isten országa növekedjék. Áldj meg bennünket békességgel, bátorsággal és erővel. Áld meg itteni közösségünket, a te népedet mindenütt, tölt minket örömmel, s hadd szolgáljuk nem csak az igével, imádsággal, azzal is, igen, azzal is, Urunk, te az asztalok körül, a szegények közösségében, a hétköznapi szolgálatokban is hadd végezzünk azt szent örömmel, neked való engedelmességgel. Amen. Foglaljunk helyet, és befejezésül a 461. dicséretet énekeljük el. Ennek az éneknek az utolsó versét, a harmadik versét, tovább a hirdetések és az állapot.